hogyan ismerhetem fel Isten vezetését. Egy kicsit így emlékeztetőül az első részben tulajdonképpen az Isten vezetésével kapcsolatban a úgymond a nulladik lépéseket vettük át, hogy egyáltalán mi azok a feltételek, hogy az életünkben, hogy egyáltalán mondhassuk azt, hogy mi tényleg szeretnénk megismerni Istennek az akaratát, és hogy hogyan kell élnünk, mit kell tennünk ahhoz, hogy egyáltalán ezt a kérdést föltegyük. Ugye öt alapvető elvet néztünk meg Isten vezetésével kapcsolatban. Az első volt az, hogy higgy Isten vezetésében. Ugye ez egy nagyon triviális dolog, egyszerű dolog, de sokszor úgy keressük Istennek a vezetését, hogy nem is hiszünk benne igazán, hogy ő szólhat. És akkor mire várunk? Úgyhogy ez volt az első, amit megnéztünk, persze részletesebben, hogy hinnünk kell abban, hogy Isten vezet bennünket. Aztán a második dolog, hogy ne a terveinkhez kérjünk áldást, hanem mi csatlakozzunk Isten tervéhez. Hogy ne abban lássuk Istennek a vezetését, vagy abban vágyjuk az Isten vezetését, hogy vannak nekünk terveink, és hát de jó lenne, ha abban az Úr megmutatná az utat, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hanem ott legyen a szándék a mi szívünkben, hogy mi akarunk csatlakozni az Istennek a tervéhez. Ez egy alap állapot, ez egy hozzáállás tulajdonképpen, hogy így akarom élni az életemet. Aztán a harmadik ilyen alapvető elv, hogy olyan célunk legyen, ami Isten dicsőíti. Ezt is mondhatjuk, hogy mi az életünkben csak olyan célokat szeretnénk elfogadni, kitűzni, ami Istennek a dicsőségére van. Lehet, hogy most éppen nincs valamilyen tekintetben célunk, már egy bizonyos dologba, de ha lesz, akkor csak olyan lesz, ami az Istennek a dicsőségére van. Hiszen ha nem az ő dicsőségére akarjuk érni az életünket, akkor megint fölösleges áhítoznunk arra, hogy majd Isten vezet bennünket. Akkor a magunk útját járjuk. Szóval a negyedik, hogy légy kész megvárni Isten időzítését. Rengeteg bibliai példa szól erről, hogy amikor elhamarkodjuk a dolgokat, bár akár az Úrnak az ígéretét látjuk, de mi akarjuk megvalósítani, és nem tudjuk kivárni, mindig baj van belőle. Legyen ez a mi alaphozzáállásunk. És végül az Istennek tetsző élet, hogy ilyen életet éljünk. Ezek tehát azok az alapvető dolgok, amik egy hívő embernek az élethez való hozzáállását kell, hogy jellemezzék. És hogyha ezek megvannak, nem azt mondom, hogy tökéletesen, mert tökéletesen soha nem lesznek meg, de ott van bennünk a szándék, hogy igen, mi így akarjuk élni az életünket, és ez a mi hozzáállásunk az Istennel való járáshoz, akkor mondhatjuk, hogy vágyunk arra, hogy az Úr szóljon, hogy vezessen nagy dolgokba, a életünknek a legfontosabb és nagyon meghatározó dolgaiba, de vezessen egy-egy apróbb kérdésünkben is. A második pont, hogy ne a te terveidhez kérj áldást, hanem te csatlakozz Isten tervéhez, ez nagyon kapcsolódik ahhoz az igéhez, ami múlt héten volt. Konkrétan az, hogy együttműködés az Istennel. És megint csak emlékeztetőül szeretném elmondani, hogy miről is volt szó a múlt héten. Mit jelent hogy az Istennel való együttműködés? Ahhoz, hogy együtt tudjunk működni a munkahelyünkön, a családunkban, a gyülekezetünkben, meg bárhol, ahhoz a legfontosabb, hogy az Istennel tudjunk együttműködni. Négy témát vettünk a múlt alkalommal. Az egyik, hogy megérteni és befogadni Isten ígéreteit. Nem csak megérteni, hanem magunkévá is tenni, befogadni. Mint ahogy Ábrahám is meghallotta Istentől, hogy mennyi utódja lesz, de azt mondja az ige, hogy hitt az Istennek, befogadta, szívébe zárta, és itt indult el az ő együttműködése. Aztán a másik dolog, hogy meglátni, hogy miben kell együttműködni, ugye ez már nagyon gyakorlati kérdéseket vet föl, hogy hogyan. Hát erről lesz ma majd szó, most a mai napon egészen gyakorlati dolgokról szeretnék beszélni, de fontos, hogy meglássuk, hogy miben kell, nem abban, amit mi szeretnénk, hanem amiben Isten vár bennünket. Ugye Ábrahám példáján, Isten Ábrahámot valami olyan dologban hívta együttműködésre, ami hát nagyon nehéz volt neki, de mégis ebben rejlett az, hogy utána be tudott teljesedni az ígéret. Aztán a harmadik dolog, amit tegnap, vagy a múlt héten megnéztünk, hogy helyes szándékból együttműködni. Csak emlékeztetőül mondom, hogy ugye lehet kényszerűségből együttműködni az Istennel, hogy azt mondjuk, hogy hát Isten ezt akarja, akkor úgyse tudok mit csinálni, és nem egy jó lelkület, egy esetleg keserű lelkülettel, és lehet olyan lelkülettel együttműködni, hogy azt gondolom, hogy igen, és hiszem azt, hogy Isten szeret engem, és bízok bennem, bizalommal együttműködni. És végül a negyedik, hogy aztán ugye megcselekedni a hit cselekedetét, azt, amit az Isten kér tőlünk. Erről volt szó tehát a múlt héten, és most pedig hát ezt a kérdést szeretném föltenni, hogy hogyan is tudjam meg tehát akkor az Isten akaratát. Hogyha ott állok egy helyzetben, amikor döntenem kell, lehet ez egy egyszerű kérdés, egyszerű idézőjelben mondom, hogy két munkájában melyiket válasszam, de lehet egy nagyon nagy kérdés, hogy például kivel kössem össze az életemet, egész a földi életemre, vagy olyan meghatározó dolgok, amik aztán az egész életemet hosszan befolyásolják. Tehát hogyan is tudjam meg az Isten akaratát, hogyan döntsek, amikor egy útkereszteződéshez érek. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok, a te Istened. Arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Ez az ige arról szól, hogy Isten vezetni akar téged. Ez az ő elhatározott döntése, és ez az ő ígérete. És hogyha emlékeztek, hogy ez a legelső lépés, hogy hiszek abban, hogy az Isten vezetni akar engem, és ő neki van útmutatása. Tehát amikor megállunk egy ilyen útkereszteződésben, akkor jusson eszünkbe Istennek ez a néhány mondata, ígérete, hogy az Isten vezetni akar engem. Tehát az nem merülhet föl, hogy ő, ha nekem most nagyon szükséges, és mindenképpen döntenek el, nem segít. Az fölmerülhet, hogy nem most kell döntenem, és várnom kell, de az nem, hogy ő neki nincsen üzenete a számomra. A mai napon 5 dolgot szeretnék megemlíteni, és arról szeretnék beszélni, ami, amikor egy ilyen helyzetbe kerülsz, segít abban, hogy meglásd az Istennek a vezetését, az akaratát, és úgy mondhatnám, hogy ezt az 5 dolgot mindenképp nézd meg. Még akkor is, ha esetleg hirtelen valamilyen módon valami nagyon egyértelműt érzel, vagy olvasol, vagy gondolsz, hogy mielőtt megcselekeded, megléped, fontos, hogy ezt az 5 dolgot megtegyed, mert ez egy biztonságot és egy valódi vezetést ad neked. Azért is van itt egy kéz, mert majd a kezünknek a segítségével szeretném, hogy ezeket megtanuljuk. Tudom, hogy a kezünket sok dologra szoktuk segítségül hívni, például az I tanfolyamban is, de talán egy-kettőt még meg tudtok jegyezni, és ez azért ugye nagyon jó, mert ez mind nálunk van. Tehát, és ha nem vagyunk asztalosok, akkor még mind az 5 ujjunk is megvan. Bár ugye Tamásnak azért még megvan, hála az Úrnak, és így is maradjon. Tehát így fogjuk majd megtanulni. Ugye itt egy ilyen irathalmazból lóg ki ez a kéz segítségül. Sokszor éljük így az életünket, hogy teljesen tanástalanok vagyunk. Talán úgy érezzük, hogy betemetnek bennünket a dolgok. De az Istennek van üzenete. És hogyha őt kérdezzük, és azt kérdezzük, hogy ő mit szeretne, akkor igenis megkaphatjuk a választ. Az első, itt most nem feltétlenül egy sorrendiséget szeretnék fölállítani, hanem 5 olyan dologról szeretnék beszélni, amit mindenképpen jó megvizsgálni. Az első az Istennek az igéje, és ez a nagy újról jusson eszünkbe, mondjuk azért, hogy mert ez az alap, tehát itt kezdődik, és tudjuk azt, hogy a mi hitünknek az alapja Istennek az igéje, a hitünknek a mércéje, és minden dolgunknak a mércéje Istennek az igéje, és Isten igéjén keresztül szeretnénk mindent megtudni. Úgy is mondhatnám, hogy olvassuk a Bibliát, ugye miért? Mert a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságba való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Itt egy nagyon komoly ígéret van, azt mondja az Isten nekünk, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítve, hogy folyamatosan olvasnunk el Isten igéjét. És itt most, amikor Isten vezetésére gondolok, akkor ennél a pontnál nem arra gondolok, hogy esetleg lapozgatva vagy olvasva Isten igéjét kapunk valami konkrét üzenetet, erről majd máshol szeretnék beszélni, hanem arra gondolok, hogy minden döntésünket és minden elhatározásunkat tegyük mérlegre az Isten igéjén. De ezt nem tudod úgy megtenni, hogyha nem olvasod Isten igéjét, és amikor nagy bajban vagy, akkor hirtelen előkapod. Mert akkor nincs meg az a tudás, az az ismeret, amivel mérlegre tudod tenni. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan olvassuk az igét, de amikor egy döntést szeretnél meghozni, akkor vedd elő Isten igéjét, és nézd meg, hogy az, amit tervezel, vagy ami a szívedben van, ahhoz hogyan viszonyul Istennek az igéje. És nagyon fontos az is, hogy ne kiragadott igéket vegyünk, mert tudjuk, hogy mindenhez lehet találni megfelelő igeverset, hanem ha találsz egy üzenetet az igében, akkor nézd meg, hogy az valójában miről szól. És én nagyon sokszor átéltem azt, hogy kerestem valamit Isten igéjébe, volt bennem egy gondolat, ami azzal a témával kapcsolatos volt, és hogy megvizsgáltam Isten igéjét, valami megváltozott bennem. Engedtem, hogy Isten változtasson. És az mindig felszabadító volt, mert amikor az ember az emberit fölcseréli az Istenire, akkor azt éli át, hogy valami sokkal gazdagabb dolgot kapott az Istentől. Szeretnék egy példát is mondani, Józsuének a példáját, amikor Mózes átadta neki a stafétabotot, és Józsué előtt ott volt egy nem kis feladat, hogy el kellett foglalnia az ígéretnek a földjét, akkor a következőt mondta neki az Úr, ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel és nappal. Őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz az utadon, és boldogulsz. Hányszor van az, amikor van egy elhatározás bennünk, egy terv, és érzékeljük, hogy hát ez nem pontosan azért úgy van, mint ahogy az Isten igéje mondja. De mégis hiszünk az ördögnek, hogy azért egy picit másképp, ha tesszük, abból még nem lesz nagy baj. Nem tudom, hogy ti átéltetek-e már ilyet, amikor azt tettétek, hogy talán egy kicsit másképp teszem, akkor nem lesz nagy baj. És nézzétek, Józsuénak azt mondja az Úr, hogy tanulmányoz éjjel-nappal, őrizd meg, tartsd meg mindazt, ami benne van, és akkor sikere jársz utadon és boldogulsz. Ez egy nagyon erős hitlépés. Sokszor vagyunk ilyen helyzetben, hogy döntenünk kell, és külső körülmények, a szívbeli vágyak, vagy egyéb dolgok miatt mégsem tesszük ezt meg. És amikor azt szeretnénk, hogy az Isten vezetését lássuk, akkor ezt nem tehetjük meg. Akkor ezt az elsőt, ezt nagyon komolyan kell vennünk. Ez tehát az egyik, amit mindenképp meg kell vizsgálnod ahhoz, hogy az Isten akaratát tényleg láthassad. A második dolog az a mutató újunk lesz. Itt ezt úgy lehetne megjegyezni, hogy amit az Isten mutat neked, tehát Istennek az üzenetét nyilván meg kell, hogy halljad valami módon. Ezt az imádság tekintetében foglaltam össze, de majd szeretnék beszélni erről, hogy itt sok minden módon lehetséges ez, hogy Istennek az üzenetét meghalljuk. Várd Isten útmutatását imádságban. Ugye Habakuknak a jól ismert üzenete, őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szólsz hozzám, és mit felelsz panaszomra. Habakuknak volt egy konkrét kérdése, és ő odaszánta az életét arra, hogy az őrhelye álljon, és figyeljen, hogy mit szól az Isten hozzá. Azt gondolom, ez a másik dolog, és Legtöbbször, amikor Isten vezetéséről beszélünk, akkor mi erre gondolunk, hogy imádságban kapunk valamit az Úrtól, de ide szeretném sorolni azt is, amikor imádságban olvassuk Isten igéjét, és azért fogalmazok így, hogy imádságban, mert lehet úgy olvasni Isten igéjét, hogy tulajdonképpen mint egy ismeretet, de amikor az Úr igéjét nyitott szívvel olvasod, akkor az olyan, mint az Istennel való beszélgetés. És igen, ott is kaphatsz az Úrtól egy üzenetet, vagy sok-sok példát mondhatnánk az igében, hogy valaki álmot látott, vagy látomást látott, tehát különleges dolgok is vannak, de itt nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy amikor az Úrral vagy, és várod, hogy mit szóljon, és erre időt szánsz, odaszánod az életedből egy meghatározó időt, tehát nem csak egy-két percet, hanem többet, akkor az Isten biztosan szólni fog hozzád. Vagy egy igén keresztül, vagy egy imába, vagy valami más módon, de meghallod az ő hangját. Vagy az antiókiai proféták és tanítók példája, egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Ezek az emberek szokásukhoz szíven keresték az Istennek az akaratát. Akkor mennyire inkább fontos, hogyha te készülsz valamire, vagy kérdésed van, hogy keressed az Istennek az akaratát, és odaszánd erre az idődet. Ez megint olyan dolog, hogy tudjuk, de nagyon sokszor tapasztaltam a saját életemben, és másoknak az életében is, hogy valahogy ez kimaradt. Valahogy ez nem volt fontos. Hát, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor hogyan várhatnánk, hogy megismerjük az Istennek a vezetését. A harmadik, az a középső ujjunk, ami úgy tudod megjegyezni, hogy ez az, ami középen van, amivel mérlegelsz, amivel gondolkozol. Ez pedig az értelmünk. Vannak olyan irányzatok a kereszténységen belül, akik csak az értelemre hát appellálnak, és azt mondják, hogy mindent logikusan megértünk. És vannak olyan irányzatok, akik meg azt mondják, hogy amikor így értelmemmel gondolkozunk, az nagyon emberi, az nem elég karizmatikus. Azt gondolom, hogy Istennek az igéje egyiket sem támasztja alá. Úgy fogalmaznánk, hogy használjuk a mi megújult értelmünket. Azt mondja a római levél, okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Azt látjuk, hogy az értelmünknek meg kell újulni, és ha megújul, akkor meg fogjuk tudni érteni, hogy mi az Istennek az akarata, mi az, ami neki tetsző, mi az, ami tökéletes. Ez is egy nagyon-nagyon komoly ígéret. Nagyon komoly ígéret, de ehhez, mint Istennek minden ígéretéhez tartozik egy kérés is, vagy egy parancs. Azt mondja, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket. Ha valaki nem tudja ezt megtenni, és úgymond nem is szándékozik, akkor megint azt mondom, hiába várja az Isten vezetését. De azt is mondanám, hogyha valakinek nincs megújult értelme, hanem csak emberi értelme van, akkor megint csak az nem az Isten vezetésének a megtalálására alkalmaz. Mit is jelent a megújult értelem? Tudjuk azt, hogy amikor valaki az életét odaszánja Istennek, és átadja az életét, és azt mondja, hogy Uram, veled akarok járni, és a bűneimet leteszem eléd, és elfogadom a te keresztedet, és a te megváltásodat, és te legyél az én életem ura, akkor Isten azt ígéri, hogy újjászül bennünket. És egy csodálatos dolog, és szerintem akik ezt megtapasztaltátok, ezt át is éltétek, hogy Isten nem csak a szívünket éleszti újjá, nem csak a mi érzelmeinket, vagy lelkünket, vagy ezeket a területeket, hanem az értelmünket is megváltoztatja. És egy megújult értelmet kapunk, tehát itt is látszik, hogy Istennek a vezetése alatt csak akkor tudunk lenni, ha átadjuk neki teljesen az életünket, és egy megújult értelmünk van, ami az Istennek való odaszánásban tud újra és újra megújulni és megerősödni, és azt mondja az ige, hogy akkor meg tudjuk ítélni. Tehát nem igaz az, hogy nem szabad az értelmünket használni. És nem igaz az, hogy Isten úgymond egy olyan vezetésre vár, vagy vezettetésre, hogy mi vakon engedelmeskedjünk, és ne tudjunk semmit. Emlékeztek múlt héten, amikor Ábrahám ment feláldozni a fiát, akkor kaptunk egy segítséget arra, hogy az új szövetségből, hogy ő mit is gondolt akkor. És az arra utal, hogy ő neki a gondolatai jártak. Gondolatai jártak, és az Isten szerinti gondolatokra jutott, és azt mondta, hogy Isten képes az ő fiát föltámasztani is. És ő ezzel a bizalommal ment az Istennek az útján. Ászáf példája nagyon erősen alátámasztja mindezt, amiről most beszéltem. Ászáfnak volt egy nagyon komoly gondja, ezzel most nem akarok foglalkozni, keserűségbe esett, és azt mondja, hogy elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Tehát Ászáf, amikor emberileg gondolkozott, nem tudta megérteni, nem tudta megérteni Istennek a vezetését, nem jutott semmire. És aztán úgy folytatódik, hogy végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Tehát amikor meg Isten szerint gondolkozott, amikor Istennek a jelenlétében volt, és ott kezdett el gondolkozni, akkor pedig megértette. És szükséges volt, hogy megértse. Vagy egy másik példa, Dánielnek a példája, úgy olvassuk, hogy én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évnek kell eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem fölött. Dániel olvasta Isten igéjét, és nem csak a szívéhez szólt, és lelkesedett, hogy milyen gyönyörű, hanem egyszer csak megértett belőle valamit. Megértette, hogy elközelett annak az időnek a vége, hogy fogságban volt Júda, és el fog jönni a hazatérésnek az ideje. Azt látjuk tehát, hogy az értelmünknek a használata nagyon fontos. És abszolút nem lehet mondani, hogy Istentől ez távol lenne, és hogy nekünk nem szabad gondolkoznunk. A következő, negyedik dolog, amit mindenképp vizsgálj meg, az a gyűrűsúlyunk, ami, hát ugye ezen van a gyűrű, és ezért a szövetségre gondolhatunk. És én azt mondanám, hogy kérdezd meg a szövetségeseidet. Kérje tanácsot. Kik is a mi szövetségeseink? Ugye nem azok, akik majd azt a választ fogják adni nekünk, amire éppen vágyunk. Mert mindig tudunk olyan emberhez oda menni, aki majd azt fogja mondani, amit szeretnénk. A szövetségeseink azok elsősorban, először is, vagy legfőképpen, akik ugyanúgy Krisztusban járnak. Hiszen ők tudnak igazán segíteni az isteni dolgokban. Ez nem azt jelenti, hogy nem kérhetünk tanácsot egy orvostól egy dologban. Sőt, azt mondom, hogy akkor orvoshoz megyünk, akkor nem is biztos, hogy ez a legfőbb szempont, hogy most hívő legyen, vagy nem hívő, legyen jó orvos. De itt most nem erről beszélek, hanem arról beszélek, amikor a te életed dolgairól kutatod az Isten vezetését. Akkor kérdezd meg a szövetségeseidet, kérdezd meg azokat, akik szeretnek téged, és az Úrban járnak, és előtted járnak. Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó, mondja a példabeszédek. Itt is szeretnék egy példát hozni, Ezékiásnak a példáját. Következő a helyzet, Júda, vagyis hát Jeruzsálem alatt megérkezett Asszíria királya, és a következőt mondta. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ezt üzeni Asszíria királya. Adjátok meg magatokat, és jöjjetek ki hozzám. Akkor mindenki a maga szőlőtőkéjéről és fügefájáról ehetik. És mindenki a maga kutyának a vizét ihatja. Ott volt tehát egy hatalmas sereg, amelyik emberi módon teljesen egyértelmű volt, hogy el tudja söpörni Jeruzsálemet. És azt mondta Asszíria király, figyeljetek, megadjátok magatokat, semmi bántódásotok nem fog esni. Amikor Ezékiás király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött, és bement az úrházába. Nagyon jó, hogy ugye a hitnek az első jele az életünkben, amikor történik egy baj, vagy egy kihívás, nem elmenekülünk, nem összezavarodunk, hanem rögtön az Istenhez kiáltunk. Nem futunk el, nem engedünk a félelemnek. Ezzel már a hitünket fejeztük ki Isten felé. Azután elküldte Eljákimot, a palota felügyelőjét, Sebná kancellárt és a papok véneit zsákruhába öltözve Ézsaiás prófétához, Ámóc fiához. Azt mondta Ezékiás, pedig ő volt a király, hogy megkérdezek valakit. Megkérdezem Isten emberét. Persze mondhatjuk, hogy Hát, de jó lenne, ma is lenne Ézsaiás, akkor nyilván mi is hozzámennénk. De tudjuk azt, hogy Isten igéje beszél arról, hogy igenis tudunk egymásnak segíteni, és igenis olyan értelemben profétikus segítségek, kinyilatkoztatások lehetségesek, amikor az Isten használ bennünket arra, hogy valakinek tanácsot adjunk. Amikor az Úrban járunk, és ma is megteheted ezt, hogy odamész valakihez, és azt mondod, hogy te figyelj, itt van, ezt tervezem, mit gondolsz erről? Így szólt hozzájuk Ézsaiás, mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr, ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak engem az asszír királynak a szolgái. Íme én olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva visszatérjen az országba, saját országában pedig kard által ejtem el. Ez meg is történt. Egy rendkívül fontos dolog. Ha nem lett volna tanács, nagy valószínűséggel Ezékiás megadta volna magát. És teljesen másképp történt volna a dolog. De volt egy tanácsadó, és Ezékiás ezt igénybe vette, és megváltozott minden. A te életedben szükséges ez? Mit gondolsz, hogy legyen egy tanácsadód? Szükséges az, hogy amikor te valamit kérsz, akkor megkérdezzél valakit? De nem azért, hogy addig válogassunk, amíg végre találunk valakit, aki helyeselni fog nekünk, hanem olyan embereket kérdezzél meg, akikben megbízol, akik szövetségeseid, akik az Isten szövetségesei, és azt mondta, hogy igen, ezt is mérlegre teszem. És végül az ötödik, amiről szeretnék beszélni, ez a kisújam. A kisúj kicsi, de időnként mégis fontos, ezek a körülmények. Ezt azért mondom, hogy kicsi, mert nyilván az ember nem a körülmények által vezettetik. De a körülményekre is oda kell figyelnünk, és erre is van sok-sok példa a Bibliában, tehát vizsgáljuk meg a körülményeket is. Bocsánat. Ami ugyanis nem látható belőle, az őrök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Lehet, hogy valaki mondja, hogy egy kicsit erős ez az idézet ide, hogy nem is biztos, hogy erről szól, de miről is szól ez? Vannak dolgok, amiket nem tudunk felfogni, csak úgy, hogy a teremtéstől fogva alkotásait, az Isten alkotásait értelmesen vizsgáljuk, itt is benne van egyébként, hogy értelmesen, tehát szabad használni az értelmünket, és azt mondja, hogy megláthető. Tehát megláthatunk dolgokat, amikor körülnézünk, és úgymond a körülményeinket vizsgáljuk. Szeretnék egy érdekes példát hozni, Dávidnak a példáját erre a dologra. Amikor eljutott a juhaklokhoz, amelyek az útfélen vannak, volt ott egy barlang, Saul bement oda, hogy szükségét végezze. Dávid pedig emberével együtt épp abban a barlang legbelső zugában tartózkodott. Ez abból az időből van ez az idézet, amikor Dávid menekült Saul elől, és Saul pedig kereste Dávidot, hogy megölje. És egy ilyen, hát, körülmény történt. Ugye mondhatjuk, ez tényleg egy körülmény, hiszen Dávid ott bujkált egy barlangba, és Saul pedig oda bement egymaga, és ott volt kiszolgáltatva Dávid számára. Akkor ezt mondták az emberek Dávidnak. Nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz. Egy körülmény lehet értékelni úgy, szerintem teljesen logikus, amit mondtak a társai Dávidnak, hogy na, Isten adott egy körülményt, hogy most végezhetek Saullal. Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köppenyének a sarkát, most tovább nem írtam már az idézetet, de utána Saul szíve megindult, és rájött arra, hogy ez a körülmény teljesen másra vezeti őt. Az történt, hogy megkímélte Saulnak az életét, és amikor aztán Saul elment bántódás nélkül, utána kiáltott, és elmondta Saulnak, hogy nézd, itt voltam, a kezemben voltál, de nem bántottalak, mert én nem emelem föl az Isten felkentjére a kezemet. És ekkor Saulnak a szívébe történt valami változás, sajnos nem lényeges és nem végleges változás, de mégis egy körülmény volt, amit Dávid felismert, felhasznált, és úgymond az Istennek a terve valósult meg. Azért is hoztam ezt a példát, mert a körülményekkel nagyon-nagyon kell vigyázni. Mert a körülményeket lehet így is, meg úgy is ítélni, de mégis mondhatjuk, hogy fontos körülmény. Dávid itt mérlegelte ezt a körülményt, és mivel Isten lelke által gondolkozott, ezért ő egy jó vezetésre jutott a körülmények által. Öt dolog tehát, amit mindenképpen tegyél meg. Az első, ugye a Biblia ez az alap, a nagy ujjunk. A második, az a mutatóujj, amire Isten rámutat, akár imádságban, akármilyen módon valami konkrét üzenet a számodra. A harmadik az értelmed, a középső ujjad, amivel mérlegelsz. A negyedik az a tanács, a gyűrűs ujj, amit a szövetségeseid segítenek téged. És az ötödik pedig a körülmények. Ezek tehát azok a dolgok, amiket, hogyha keresed Istennek az akaratát, akkor jó, ha megvizsgálod. De szeretném azt mondani, hogy mint ahogy az Isten tisztelet elején Tamás olvasta, én most nem valamiféle törvénykönyvet szeretnék nektek adni, hogy keresem az Isten vezetését, és akkor szépen így végigmegyek, kipipálom mindegyiket, átlagot vonok, esetleg számtani vagy mértani átlagot, vagy valami különlegesebbet, kijön az eredmény, és mehetek tovább. Távol legyen ez a dolog. Ezek nem erre valók. Ezek arra valók, hogy ezeken keresztül, miközben ezeket kutatod és keresed, szól hozzád az Isten. Változtatja a te szívedet, és képes vagy arra, hogy meghalljad az ő hangját. Tehát itt nem arról van szó, hogy ha ebből három egyfelé mutat, és kettő meg nem, akkor azt kell csinálod, ami az a három, hanem olyan is lehet, hogy csak egy mutat valahova, és a másik négy pedig nem oda. Hanem ez arról szól, hogy ezeket mindenképp tedd meg, légy nyitott Isten előtt, és Isten vezetni fog általuk. De mi van, ha nem jól értem? Ugye megvizsgáltam mindent. És még akkor is fölteltem a kérdést, ha mindegyik ugyanarra mutat, bár az már elég gyanús, hogy akkor lehet, hogy mégis ez az Istennek az akarata, de előfordul sokszor, hogy azért különböző dolgok vannak. Egyik tanácsadó így mondja, másik amúgy mondja. Mi van, ha nem jól értem? Az egészet, a minden ujjunkat, itt egy köralakú rész, a tenyerünk fog össze, ami innen kiágazik, és az pedig a békesség. És ez a békesség az, amire vágyakozunk. Ez a békesség az, ami meghatározza az életünket, ez a Krisztustól való békesség az, ami utána visszaigazolást ad. Azt gondolom, hogy Dávid, amikor ott volt és levágta a Saulnak a köppenyét és döntött, ahogy az ige is mondja, olyan mély békességre jutott, hogy tisztára meg volt győződve róla, hogy jól cselekedett. És lehet, hogy ha úgy döntött volna, hogy levágja Sault, már abban a mozdulatban, amikor emelte volna a kezét, a nagy békétlenség lett volna benne. Ez az Istennel járó embernél egy nagyon fontos, és azt gondolom, hogy mindannyiunk által ismert dolog. Békétlenségünk van, érezzük, hogy nem jó ez a dolog, vagy pedig érezzük azt az Úrtól való megnyugvást, hogy jó úton járok. Még akkor is, ha nehéz, még akkor is, hogyha éppen olyan dolgot teszek, mint ahogy Ábrahám készült leszúrni a fiát, ami teljesen ellentmond minden józanésznek, de ha az Úrtól van, akkor egy békességünk van. Ez az a békesség, ami tehát egy visszaigazolás kell, hogy legyen. És ezt nem úgy kell, hogy tegyük, hogy valamit gyorsan döntünk, megcsináljuk, és akkor várjuk a békességet, mert akkor már késő. Hanem úgy kell tenned, hogy végig gondolod ezeket a dolgokat, megfogalmazod, amit te az Isten előtt, amire jutottál, és hagysz időt arra, hogy az Úr munkálkodjon te benned. Mindezeket összefogja tehát az Istentől való békesség. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Ezt olvassuk a Filippi levélben. Istennek ez az ígérete, hogy a békesség Istene velünk lesz. Hogy ha a békesség Istene velünk van, akkor nyilván van békesség a mi szívünkben. Ha nincs velünk a békesség Istene, hogyha más úton járunk, akkor jön a békétlenség az életünkben. Ezért tehát ez a dolog, ami a legjobban segíthet neked, hogy jó úton jársz-e. És ez nyilván idő kell, hogy meglásd. Ezt már szerintem mondtam nektek az életemben ezt a példát, de nagyon erősen ide tartozik, elmondom most is, nem biztos, hogy mindenki hallotta, vagy lehet, hogy valaki már elfelejtette. Amikor ide költöztünk, és kerestünk házat, akkor nagyon nehéz volt találni. Pontosan annyi pénzért akartunk házat venni, mint amennyire eladtuk a soproni házunkat. Nem akartunk se félre tenni belőle hozzá, meg nem tudtunk tenni, és kerestünk. És rettenetesebbnél rettenetesebb dolgokat találtunk, míg nem aztán a sok keresésben belefáradva egy dologba, amit úgy gondoltunk, hogy jó lesz, igent mondtunk, és szóban már megegyeztünk mindenkivel. Még nem írtunk alá szerződést, de már mondtuk, hogy igen, tényleg ez lesz, és ki is volt már tűzve a szerződésnek a napja. És ekkor mentem el egy háromnapos konferenciára, és azt értem át, és már megvolt ugye bennem a döntés, megvizsgálva már mindent, azt értem át, hogy olyan erőteljes békétlenség gyötört, hogy még aludni se tudtam, és magamban hadakoztam azzal, hogy hát ezt már eldöntöttük, már megbeszéltük, már ezen már nem lehet változtatni, de egyszer éreztem, hogy ezt nem lehet. És emlékszem, hogy éjszaka volt, és amíg egyszer csak ki nem tudtam mondani, hogy ezt elrontottam, ezt félreértettem, de azt kéri tőlem az Isten, hogy ezt zárjam le. És ennek ugye sok következménye volt elmenni, elnézést kérni, kifizetni olyat, amit már nem kellett volna, stb. És képzeljétek el, amikor meghoztam ott az éjszakában azt a döntést, hogy nem. Akkor abban a pillanatban egy olyan békesség járt át, hogy utána szépen lefeküdtem, és elaludtam, és boldog voltam. És tudjátok, ilyen az Isten, hogy amikor megtalálod azt az utat, amit ő kér, még ha nehéz is, még hogyha kellemetlen is, akkor is átjár téged az a mély békesség, ami az Úrban, és ami csak az Úrtól való. Tehát ezt a kezet akkor azért tanuljuk meg, mert ez mindig nálunk van, és mindig, hogyha hirtelen kell dönteni, akkor gyorsan végig tudjuk nézni, hogy az alap az a Biblia, a mutató új az, amit az Isten mutat, a középső új az, ami mérlegelünk, az értelmünk, a gyűrűs új az a szövetségeseink, akiket megkérdezünk, és a kis új, ami kicsi, bár néha fontos, azok meg a körülmények. És ezeket végigmegyünk, de ennek a végigmenésnek a folyamata adja a megoldást, és munkálja ki benned az Istentől való üzenet megértését, és azt a békességet, amit ő ad. Befejezésül még egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Békességünk ára és helye Krisztus. Tehát békességet ezen a világon nem lehet semmilyen más módon szerezni, legalábbis ez a könyv ezt mondja, mert vannak, akik mást mondanak, de ha ezt a könyvet olvasod, ez a könyv határozottan ezt mondja, csak Krisztusban. A békességünk ára is, és a helye is. Sokszor a keresztények a békességnek csak az árát gondolják Krisztusban. Azt mondják, hogy persze, Krisztus föláldozta magát, ezért kifizette, tehát nekem lehet békességem. De az Isten igéje nem ezt mondja, azt is mondja, hogy a helye is Krisztusban van, tehát neked ott kell lenned Krisztusban, Krisztusnál, csak akkor tudsz békességre jutni. Az efezusi levélben a következőt olvassuk. Ti, és ezt most mondhatom magunkra, abban az időben, amikor még nem Krisztussal jártunk, Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Hogyha csak az aláhúzottat olvasom, akkor tömörem, ti abban az időben reménység nélkül éltetek a világban. Ezt mondja Istennek az igéje, és mindenki, aki megtapasztalta a Krisztussal való járást, az tudja is, hogy ez így volt. Aki még nem Krisztussal jár, az nem tudom, hogy mit tud, hogy érzi, de ha szíved mélyre nézel, ha nem az Úrban vagy, akkor szeretném kérdezni, van-e egy biztos reménységed az életedre? Van-e egy biztos reménységed az egész életedre, hogy mi lesz, hogy lesz, és legfőképpen az örök életedre? Isten igéje szerint nincsen, és nekünk sem volt, akik Krisztusban járunk. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Vagy ha csak az aláhúzottat olvasom, tömörem, most pedig közel kerültetek a Krisztus vére által. a Krisztushoz és az ő békességéhez közel kerülni csak Krisztus vére árán lehet. Ez az ár. Ez az, amit Krisztus kifizetett, és hogyha te vágyakozol erre a reménységre, vágyakozol arra, hogy az Isten vezetésében éljél, és hogy úgy tudjad lehajtani a fejedet, majd este, hogy ott van az Istentől való mély békesség a szívedben, hogy jó úton vagyok, és bár nehéz dolgok is jöhetnek, de akkor is az Istennel járok, akkor tudnod kell, hogy oda kell menned Krisztushoz, és a Krisztusnak a kereszténél el kell fogadnod azt a kifizetett árat, amit Krisztus a kereszten fizetett ki. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testébe lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette. Tehát most is mondom, hogy nem arról van szó, hogy az Istennek a vezetését az új szövetségi időben törvény módon lehet megtalálni, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt, tehát a pogányságot is, és az Izraelt is egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Ha csak az aláhúzottat olvasom, mert ő a mi békességünk. Tehát hiába van kifizetve az ár, ha nem vagy Krisztusban, ha nem vagy Krisztus mellett, akkor nem tudsz békességre jutni. Mert ő a mi békességünk, a kereszt által, aki a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és békességet hirdet nektek a távoliaknak. És végezetül, mert általa van szabad utunk egy lélekben az Atyához. Ez az ige nem arról szól, hogy a mi kérdéseinkre szabad utunk van, alapvetően nem erről szól, hanem arról szól, hogy Krisztusban a mi Atyánkat, vagy egyáltalán Istent a mi Atyánknak szólíthatjuk, és szabad utunk van hozzá. De ha erről szól, akkor ez szól arról is, hogyha te szeretnéd Isten akaratát megtudni, akkor Krisztus által van szabad utad egy lélekben az Atyához. Tehát mindez a békesség, ez Krisztusban van elrejtve. És szeretném mondani, hogy amikor ezt az öt dolgot vizsgálod, akkor Krisztusban és Krisztussal kell ezt tenned. Mert Krisztus nélkül ezek csak ilyen száraz pontok, betűk, amiket végigcsinálhatsz, és valamire jutsz, de semmi köze nem lesz az Isten akaratához. Az első, mi az első? Az alap. Istennek az igéje. Isten igéjét lehet olvasni csak úgy, és lehet olvasni Krisztus fölfedezve benne. Az Ószövetségben is minden Krisztusról szól, az Új Szövetségben is minden Krisztusról szól, tehát hogyha te Isten igéjét jól akarod ismerni, akkor Krisztusnak elkötelezve, és Krisztus szemszögéből is Krisztust felfedezve olvasod. És ezért van az, hogy minden Biblia tanulmányozás után föl kell tenned magadnak, hogy mit beszél ez az ige Krisztusról. Hogy mit mond ez arról a kapcsolatról, amiben én Krisztusban vagyok. A második az Istennek az útmutatása, amit tudunk, hogy Krisztuson keresztül van. Hát Krisztus a közben járó. Krisztus az, akin keresztül mi megérthetjük. És ha Krisztust kihagyod, és úgymond te csak az Istennel akarsz beszélgetni, de nincs rendezve a kapcsolatod, és nem a krisztusi példán, és a Krisztus tanításán keresztül akarod megtudni Isten akaratát, akkor nem ér semmit az egész. A harmadik középső, amikor mérlegelünk, az, ha valaki Krisztus nélkül mérlegel, mire jut emberi dolgokra. Amikor mérlegelsz, akkor mindig azt kell föltenned kérdésnek, hogy na vajon az Úr, ha itt lenne, vagy ha ő mérlegelne, akkor ezeket a dolgokat hogyan mérlegelni? Krisztusban használhatod csak az értelmedet arra, hogy Istennek az akaratát fölfedezed. Aztán a negyedik, hogy gyűrűs ujjad a szövetségeseid. Ha olyan szövetségeseket választasz, akik nem Krisztusban vannak, akkor az nem az Isten akaratát fogják közvetíteni neked. Ezt is csak Krisztusban, Krisztussal tudod tenni. És végül a legkisebb új, a körülmények. Ott van Dávid. Nézzétek meg, Dávid már akkor egy krisztusi döntést hozott. ő nem engedelmeskedett a brutalitásnak, nem engedelmeskedett annak, hogy ő maga csinálja a dolgokat, hanem ugyanúgy, amilyen példát Krisztus hozott nekünk. Aszerint döntött. Ha a körülményeket Krisztussal nézed meg, és a krisztusi módon veszed figyelembe, akkor megláthatod Istennek az akaratát. És akkor ez a békesség betölti a te szívedet. Ti abban az időben reménység nélkül éltetek a világban. Most pedig közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak. Mert általa van szabadutunk egy lélekben az Atyához. Hát ezt kívánom nektek, meg magamnak, hogy így tudjuk élni az életünket, és ez a mély békesség határozza meg az életünk minden területét. Amen.